Mostani ige hirdetésem igéje az apostolok cselekedetéről írott könyvben van. A 6. fejezetből olvasom a 8. és következő verseket a fejezet végéig. István pedig, kegyelemmel és erővel telve, nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a cilíciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbíztattak embereket, akik ezt mondták: hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt és elvitték a nagy tanács elé. Hamis tanukat is állítottak, akik ezt mondták: ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind ránéztek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Téreim, amikor elolvastam ezt a bibliai részt, kiemelkedett belőle egyetlen szó, és úgy hatott rám, mintha elektromos ütés ért volna. Ez a szó, hogy ellen. István állítólag a vádolói szerint mindig a szent hely és a törvény ellen beszélt. Nyilvánvalóan nem igaz. Nem így volt, de a panasz mégis így hangzott, hogy ellene beszél. Ez az ellen szó megütött valósággal, és elkezdtem gondolkozni, hogy mi a jelentősége, van-e jelentőség ennek a szónak, hogy ellen, ellene a keresztény életben, és erről fogok most szólni. Testvéreim, nagyon figyelemre méltó ez a körülmény, hogy Péter prédikált, és nem kövezték meg. István prédikált, és megkövezték. Itt valami titok van. És ez a titok egy kicsit benne van ebben a szóban, hogy ellen. Péter predikációjában nem érzékelték azt, hogy ellen. István predikációját úgy hallgatták, hogy ez ellene szól mindannak, ami számunkra ez ideig szent volt. Eddig azt hiszem kevesen gondolkoztak ezen, hogy milyen különös, hogy mi megdicsőítjük a pünkösdi predikációt, hogy hát csodálatos volt. Hát csodálatos volt, de nem kövezték meg Pétert utána. István ugyanazt az ügyet képviselte, ugyanazt a Jézus Krisztus és evangéliumot prédikált, őt megkövezték. Hát én merészkedem gondolkozni, és merészen azt állítom, testvéreim, hogy ez az István, ez jobban értette Jézus ügyét, mint a 12 együttvéve. Lehet, hogy ez az ortodoxok számára szentségtörés, vagy valami gyalázat. Tehát én a bibliai tények alapján állítom, hogy ez az István, ez jobban értette Jézus Krisztus ügyét, mint a többiek, és ezért őt megkövezték, a többieket nem kövezték meg. Egy kicsit foglalkozunk el, hogy mi volt a különbség. Hát ugyanazt a Jézus predikálták, a megfeszített és föltámadottat, és mégis egyiket megkövezték, a másiknál megkeresztelkedtek és mentek utána. Nos hát testvéreim, a különbséget én abban látom, hogy Péter azt prédikálta, hogy a réginek valami csodálatosan javított kiadása következett el a názáreti Jézusban. István viszont azt prédikálta, hogy valami radikálisan új következett az előzők után. Mondom, ugyanazt prédikálták, csak a Péter hozzáállása az volt, hogy a régiek csodálatosak voltak, Mózes, Illés, Ószövetség, na de hát az eltorzult, elromlott És most egy csodálatosan javított kiadása jelent meg a réginek. István se tagadta a régit, de a hangsúly nála azon volt, hogy valami radikálisan új keletkezett, valami új érkezett közénk a názáreti Jézusban. Mivel ő a hangsúlyt nem arra tette, hogy a réginek javított kiadása, hanem arra, hogy valami radikálisan új, ezért a hallgatók úgy érezték, hogy aha, szóval akkor a régi ellen beszél, akkor meg kell kövezni őt. És az igazság az, hogy Péternek is igaza volt, és Istvánnak is, Péternek abban, hogy valóban Mózes, Illés, próféták, Ószövetség után mindezeknek a csodálatos betetőzéseként, de meghaladásaként is, erőtlenné tétele közben is jelent meg Jézus, István pedig mindjárt a lényegre ment, és azt mondta, hogy valami új. Egy hasonlat is jutott eszembe, ugye óriási különbség van az élettelen ásványvilág és az élő, mondjuk a növényvilág között. Ásványvilág és növényvilág. Na most lehet úgy mondani, hogy az ásványvilág van, és egyszer csak egy csodálatos betetőzése az ásványvilág létezésének az élet megjelenése. Az élet ásványokból épül fel. Minden, egy fűszába, mindenben. Van szén, van vas, van kén, van foszfor, mindenféle ásványok vannak, de egy sajátos elrendezésben jelenik meg, és az már valami radikálisan más. Jól lehet, azokból az ásványokból épül fel. Az ásványokból élet. Na hát a Péter módszere az volt, hogy az ásványokat emlegette, Mózest és Ószövetséget, és azt mondta, hogy ezekből az ásványokból élet lett. Ezt elfogadták. István radikálisabb volt, és ő mindjárt azzal kezdte, hogy élet. Jól lehet ebben a Krisztusban, ebben valami módon benne van, persze, hogy benne van Mózes is, minden, de hát azért csak nem lehet egy néven nevezni, egy szinten emlegetni az ásványt meg a növényt, valami olyan hallatlanul új dolog az élet, hogy annak az újszerűségét igenis hangsúlyozni kell. Ez volt Istvánnak a teológiája. És hát ez a kereszténység, testvérek, minden tisztelet, akár Mózes, akár Illés, de persze akár Calvin, akár Luther iránt, azért Szentlélek által a Jézus Krisztus ügye mindig valami hallatlan új, valami radikálisan új, valami új teremtés. Na most ezt kellene megértenünk, ez ennek a mostani órának a feladata, hogy amikor István hangsúlyt tett arra, hogy itt valami radikálisan új jelent meg, akkor nem ellen beszélt, hanem valami ért, valaminek az érdekében beszélt. Csak akiknek a füle rosszul hallott, a szíve tisztátalan volt, azok ebből azt vették, hogy tehát Mózes ellen, tehát a templom ellen beszél. Pedig Istvánnak az ügye nem az volt, hogy ellen, hanem az, hogy ért, valami ért. Ez a mostani igehirdetésemnek az igazi mondani valója, hogy nem ellen. Istvánnak az ügye nem az volt, hogy ellen, hogy Mózes ellen, hogy a jeruzsálemi templom ellen, hogy a törvény, a böjt, az áldozat ellen beszéljen. Az ő energiái nem az ellen irányában áramlottak, hanem az ért, a valamiért, az újért, amit Krisztus hozott, de az ellenfelei ezt nem tudták jól értékelni, mivel ez az új, az ő érdekeiket mégiscsak sértette, az ért, a valamiértből ők ezt olvasták ki, hogy tehát ellen. És itt van a kereszténységnek egy óriási problémája, testvéreim, hogy a mi ügyünk igazába ért, valamiért, valakikért. És nem tehetünk róla, hogyha az emberek, akiket itt-ott bánt ez az új, mert az új az mégiscsak nem a régi. Akit bánt az új, az ami valamiért, valakikért való pozitív lendületünket úgy veszi, hogy tehát ellen. Ez egy nagyon gazdag téma, és nagyon aktuális, és nagyon fontos téma, és kiki a maga világára alkalmazza ezt. Egy ragyogó példa van itt a dolgoknak a szemléletére. A János evangélium beszél a templom tisztításról, Jézus korbácsot ragad és megtisztítja a templomot, és az János evangélium följegyzi ezt a kedves, különös mondatot, hogy amikor Jézus ezt a keserű, kemény feladatot elvégezte, ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt való féltő szeretet emészt engem. Ez nagyon fontos, hogy iránt. Tehát Jézus nem a kufárok ellen volt, hanem a templom iránt volt. És az, hogy a templom iránt való szeretet emésztette őt, hát az ilyesmire is vitte, de ez a lényeg, hogy Jézus nem ellen volt. Ami Jézusban volt, az nem ellen volt, hanem iránt. És hogyha ezt meggondoljuk, egy kicsit rendszerezzük, testvérem, akkor háromféle embertípus áll elénk. Az egyik embertípus az, akinél semmi nincs. Aki se mellette, se ellene, se érte, se szembe vele, nem mozog. Ember, akinek nincs akarata, nincs gondolata, nem sodródik, illetve nem mozog, hanem sodródik valamerre. Hát sajnos elég sok van ebből az emberből. Nem lehet azt mondani, hogy ellene van valaminek, de azt sem, hogy érette van valaminek, semmiért, csak van, egzisztál, létezik. De vannak emberek, akiknél kifejezetten ez az életnek a lendülete, hogy ellene. És hát ilyen fájdalmas szavakat kell mondani, hogy ne a levegőbe beszéljek. Hát mondjuk azt, hogy terrorizmus. A terrorista az igazán ellene, valami ellen, valakik ellen van. És hát engedtessék meg, hogy mellé tegyem ezt a szót, hogy sovinizmus. Egy olyan rosszul értelmezett hazaszeretet, amelyik ellene van. Ez a sovinizmus, és hát nem akarok érzékenyebb pontokat mondani, hát ez a sovinizmus is egy olyan lendület, aminek ez a neve, hogy ellene. És van ilyen, hogy ateizmus. Ateizmus, ezt is ki kell mondani. Amelyik az a lényeg, hogy ellene. Hát fájdalmas dolgok ezek, testvérek, de a világos gondolkodás érdekében ezeket nevükön kell nevezni. Van ember, akit semmi nem érdekel, van ember, akinek az alapvető beállítása az, hogy ellene. Most ezekkel szembe gyűjt az Isten magának egy népet, amelyik népnek ez a jellegzetessége, hogy érette. Nem sikerül az Istennek se tiszta népet gyűjteni magának, valljuk meg alázatosan. Mi bennünk is azért ellene is, meg mellette is kavarok. De hát az Isten gondolata az, hogy egy népet gyűjtsön magának, amelyik népre, ez jellemző, hogy érette. Az Istennek ez a gondolata sikerült Jézusban. Valószínűleg egyedül ő benne sikerült. Mert ő benne aztán teljesen sikerült, hogy senki ellen, hanem igazán érette. Az Istenért, és ez nála konkrét módon azt jelentette, hogy az emberért, az eltorzult ember élet gyógyulásáért, a megkötözött életnek a szabadításáért, és így tovább. Jézus gondolata alapvetően ez volt, hogy érettök. Én oda szentelem magamat, ő érettük. De hát testvérek, még ennek a szemléltetésére, hogy Jézusban valóban ez jelent meg, ezt Pál apostol gyönyörűen fogalmazta meg egy helyen, ő megértette Jézusban az Isten gondolatát. A második korintusi levélben olvassuk ezt a gyönyörű mondatot, hogy Jézus Krisztusban lett igenné az Isten gondolata. Ő benne az igen valósult meg, mert valahány ígérete van Istennek, azokra benne van az igen, és ezért általa van az ámen is. Tehát az Isten gondolata az igen, az érette, világot teremtett, és abban az ő igenjét, az ő szeretetét mondta ki. A bűnbe esett világra még mindig igent mond az Isten. Jézus Krisztusban jelent meg Istennek az igenje, az egyértelmű igenje e világra nézve. Tehát az Isten ügye az igen, az érette, a javára, de hát itt van aztán a dolognak a bonyodalma, hogy ezt mégis úgy érzékelik az emberek, itt-ott érdekeikben megbántott, megrövidített emberek, úgy érzékelik, hogy áhá, szóval ellene. És hát kétségtelen, amikor azt mondja az Isten, hogy új, és döntő módon azt mondja, hogy újat, új eget, új földet teremtek, abban egy csöndes nem van a régivel szembe. Na most ez hangsúly kérdése, az Istennél a hangsúly egyértelműen nem, ahogy igen, és érette, és mellette, de a rossz fülű és a tisztátalan szívű emberek ebből azért azt értik ki, hogy szóval ellene. És két példát hozok fel a Szentírásból, hogy milyen élesen kijön az, amikor az igen úgy hallatszik, hogy ellene. A Cselekedetek könyve 17. részében van szó arról, hogy az apostolok immár a missziójuk során elérkeznek Tesszalonikába, és prédikálják az igent, az üdvösséget, az Isten kegyelmét, az új életet. És megjelenik az ellenállás, nép zendülés támad, és följelentik őket, az apostolokat, és ez a följelentés, hogy ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Meglepő dolog, felforgatták. Az apostolok egész világot felforgatták. Hát az volt a gondolatuk, hogy felforgatni a világot? Nem. Új világot teremteni. Na de hát, ha új világ lesz, az mégiscsak a régi világ halálát jelenti. Na de akik a régi világhoz ragaszkodtak, azok ezt az új világ evangéliumát, ezt úgy értelmezték, hogy felforgatják a régi világot. És testvérek, ezzel nekünk igenis számolni kell, ha komolyan vennénk, nem vesszük komolyan a kereszténységet, de ha netán komolyan vennénk, akkor a komolyan vétel egy nagy pozitívum lenne, hogy igenis új világot akarunk. És ha ezt igazán komolyan vesszük és csináljuk, akkor számolni kell, mint kísérő jelenséggel, hogy amikor mi új világot akarunk, akkor ez a visszhang támad, hogy akik felforgatják a világot. Ugyanez az Ószövetségben is egy gyönyörű példában jelentkezik, Illés küzdelme Akháb királlyal, amikor Akháb meglátta Illést, ezt mondta néki Akháb, te vagy az Izrael megrontója. Illés így felelt, nem én rontottam meg Izraelt, hanem te, és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a baálokat követed. Hát ki volt az Izrael megrontója? A király szemével nézve Illés volt. Illés szemével nézve a király volt. Ki tud itt igazságot tenni? Persze a történelem, a későbbiek, meg hát akkor is a tiszta szívű emberek tudták, hogy hol az igazság. Na de hát ezt ma is így van, testvéreim, hogy megrontója. Ópium a vallás a népnek. A megrontói vagyunk az embereknek. A fejlődés akadályozói vagyunk esetleg. Itt van a izgalmas kérdés, hogy mi az, hogy kereszténység? És testvérek, minden vádat, minden csöndesen elhordozva magunk között tisztázzuk azt, hogy a mi dolgunk nem az, hogy ellen, hanem érette. Akármit mondanak ránk, ez kell, de ezt igazán csinálni kell. Ide igazán el kell jutni, hogy érette, és nem ellene. Nem mindig tiszta a lelkiismeretünk, amikor vádolnak, hogy igenis ópium a vallás, igenis van olyan vallás, ami elbutítja az embereket, embertelenné teszi, megkötözi. Ezt mind alázatosan el kell vállalni azért, hogy aztán kitisztázódjék az, hogy de hát mi igazából érette vagyunk, tisztultabb emberi életért, tisztultabb emberi együttélésért, békességért, az Isten békességért. Tehát magunk között bizony azért nem árt megvizsgálni, hogy hogy keveredik az, hogy mellette, érette, és az, hogy ellene. És bizony imádkozni kell, hogy egyre több legyen, és egyre tisztább legyen bennünk az, hogy érette. De hát mi érette vagyunk. Akár mennyire vádolnak, hogy ellene vagyunk. Nem. mi igazában érette az Isten ügyéért élünk. És testvéreim, azt is fölismertem, hogy minél inkább jó ügy az ügy, annál könnyebb fenntartás nélkül mellette lenni. Minél zavarosabb ügy, annál inkább óhatatlanul megerősödik az, hogy ellene. Ilyen egyszerű példát mondok a magunk világából, vallás. Református, katolikus, más vallás. Minél inkább Jézus Krisztus az ügyünk, ez egy jó ügy, mellette vagyunk a Jézus Krisztusnak, annál kevesebb az ellene elem. A ellenreformációs, vagy az ellenkatolikus elem. Minél inkább Jézus a valóság, annál kevesebb az ellen. De fordítva is, minél inkább az a fontos, hogy én református, én kálvinista vagyok. Minél inkább egy rossz ügy, már bocsátassék meg, jó ügy a Krisztus ügye, de rossz ügy, ha felekezeti ieskedéshez belőle. Minél inkább valami felekezeti szorosság az ügy, annál inkább megerősödik az, hogy ellene. Ez világos, azt remélem, de még közelebb hozhatom az ügyet egy másik példával, a hagyományos háromszög, az anya, a fia és a fiának a szerelme. Minél önzőbb szeretettel szereti az anya a fiát, annál több az anya szívében az ellene elem. Lehet földre szállott angyal az a harmadik. Ha az anya önző szeretettel szereti a fiát, akkor ellene van. Akkor a döntő elem az egész érzelmi világában az, hogy ellene. És minél istenibb szeretettel szereti a fiát, annál inkább elhalványul az, hogy ellene. Testvérek, a hétköznapjainkban nyúlik bele ez a probléma. Tehát mi az életünknek a lendülete? Az, hogy érette, vagy az, hogy ellene? Itt ezt a szegény Istvánt azzal vádolták, hogy káromolja az Isten, Mózest káromolja, a templom ellen beszél. Az volt az egyetlen vád ellene, hogy ellen, ellen, ellen. Minden meglévő, minden szent, isteni és hagyományos érték ellen beszél. Nem igaz. István tiszta szívvel vallhat, hogy nem, én a Jézus Krisztusért, az új világért, az új emberért küzdök. Ha ti félre értetek, hát ez elég szomorú ügy, és az életem rámegy, de hát én érette vagyok, én a Jézus Krisztusért, én új emberért vagyok. Tehát testvéreim, itt van a mi feladatunk, felelősségünk, mondjuk még egyszer ezt a fájdalmas kettősséget, hogy kereszténység és ateizmus. Tisztai a szívünk, hogy amikor ez a feszültség van, akkor bennünk ez van, hogy érettük. Érettük vagyunk, nem ellenük. Az nem számít, hogy ők ellenünk vannak, nem ellenünk vannak. Mi érettük vagyunk. Ez az Isten gondolata, hogy mi érettük legyünk. És ki a családi vonatkozásait nézze, haragosokat, családi feszültséget, mondom, idáig lebontva az ügyet, ma délelőtt erre kérlel minket az Isten, hogy ezt a kettőt súlyozzuk, hogy hogy vagyunk ezzel, hogy érette, és hogy vagyunk ezzel, hogy ellene. Ne nagy képüsködjünk, és ne állítsuk, hogy mi már olyan magas rendű keresztények vagyunk, hogy mi bennünk csak az, hogy érette, érette. Nem. Van bennünk ez, hogy ellene. Meg kell vallanom, hogy amikor elcsöndesedtem, készültem, én bennem is bizony megvilágosodott az, hogy az érette mellett bizony van bennem is olyan, hogy ellene. És nem az ateisták ellen, itt ott bizony vallásos csoportok, emberek ellen is van bennem olyan, hogy ellene. Van munkája még a Szentlélek Úristennek bennem is, és azt gondolom ti bennetek is, mindnyájatokba, testvéreim. Tehát ez az utolsó szavam, bizonyságtételem, testvérem, mert ez személyes tapasztalat, hogy amikor igazán az isteni igen embere vagyok, a mellette, az érette, amikor igazán az isteni igen embere vagyok, akkor szinte gyülekeznek körém és bennem az isteni erők. És megerőtlenül bennem minden, ha erőre kap az, hogy ellene. Amikor a jó ügy szolgálatában vagyok, amikor az isteni igen embere vagyok, akkor csodálatosan körülvesz, fölemel az isteni erő. És amennyire engedem szót jutni azt, hogy ellene, annyiban megerőtlenülök. Tehát legyen ennek a mostani együttlétünknek a döntő tanítás az, hogy mi az igen emberei vagyunk. Az igen emberei, független attól, hogy ezt félreértik, hogy magyarázzák, az igen emberei vagyunk, és törekednünk kell, hogy minél teljesebb legyen az igen bennünk, és minél kevesebb az a belső rejtett ellene, ami bizony munkálkodik mindegyikünkben, amíg a Szentlélek Úristen tüze ki nem égeti belőlünk. Legyünk az igen emberei.